Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal, az okosok azokban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és fölszították lámpásaikat, a balgák kérték az okosakat: adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták: nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, annyira közhelyszerű az, hogy mindenki meghal, hogy ennek következtében nem is szoktuk ezt komolyan venni, és persze mindegyikünk tudja, hogy meghal, csak nem hiszi el, hogy az éppen vele megeshet, és most ebben a járványos időben az ember egyre másra hal közeli ismerőseiről, erről, arról, hogy mégis lám igaz volt rá a közhely, hogy mindenki meghal. De egy hívő embernek módosítania kell ezt a közhelyet, hogy kivéve azok nem halnak meg, akiket az Úr második eljövetele életben talál. Ma a szentírási szakaszokban, a Szentleckében egy szentírási, mai szóval élve, balhéról hallunk. Egy olyan szentírási szakaszt hallottunk, amire Péter apostol a levelében úgy reagál, hogy Pál testvérünk egy-két helyen érthetetlenül vagy nehezen érthetően fogalmazott, azaz tulajdonképpen Pált azt így mai szóval élve ismét lehülyézi Péter apostol. Ugyanis Pál azt találja írni az első Tesszalonikai levélben, hogy mi, akik élünk, mi nem fogjuk megelőzni azokat a föltámadáskor, az Úr eljövetelekor, akik már meghaltak. Úgy beszél önmagáról, mint aki még megéri Jézusnak a második eljövetelét, életben lesz. Ugyanis ez az első új szövetségi irat, az első Tesszalonikai levél, amit Pál apostol 51-52-ben írt, és ekkor még nagyon közelire várták Jézusnak a második eljövetelét, úgy gondolta az egyház, hogy ők meg fogják érni Jézus második eljövetelét, életben találja őket a világ vége, és persze a halottak sorsáról sem kell nyugtalankodni, hiszen ők is föl fognak támadni. Azaz az alapvető kérdés ebben az időben az volt, hogy mi lesz a halottakkal, és éppen ezért, mert hogy Pál apostol úgy gondolja, hogy az élők megérik Jézusnak a második eljövetelét, megnyugtatja a híveket, hogy nem kell aggódni a halottak sorsa miatt, mert ők is föl fognak támadni. És innen látszik az, testvérek, hogy a kereszténység az nem csak történeti vallás, hanem története is van. A hitnek evolúciója van, és nem genezise. A hitet nem kitalálják, hanem egyre mélyebben megértik. Jézus megígérte, hogy hamarosan eljövök. És ennek következtében közelre várták Jézus eljövetelét. És ugyanakkor pedig, amikor Máté megírja az evangéliumát, amit ma hallottunk, akkor ez 70 után történik, azt mondják a biblikusok, olyan 75 körül íródik a Máté evangéliuma, minimum 24-5 év telt el a Tesszalonikai levél megírása és Máté evangéliuma között, és egy teljesen más helyzetben van ekkor az egyház. Ekkor már egyértelmű, hogy nem közelre várható Jézusnak az eljövetele, hanem éppenséggel várakozni kell rá, és az a helyzete a Máté közösségének, akinek az evangéliumát írja, hogy elálmosodtak és elaludtak, és az éberséget föladták. Mondjuk így, hogy berendezkedtek hosszú távon erre a világra, és bár vannak üldözések, de ezek az üldözések föllángolnak, aztán lelohadnak, és ennek következtében egyfajta módon az egyház beletespett ebbe a világba, és éppen ezért olyan fontos Máté számára, hogy ezt a példabeszédet a tanítványoknak, az ő közösségének leírja, miszerint Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. A vigasztó lelkületet, azt a készenlétet nem szabad föladni, amivel az ember az Úr érkezésére vár. És persze azóta eltelt 2000 év, és megértjük, hogy Krisztusnak az én életemben kétfajta eljövetele van. Egyrésztről, mint az emberiség tagjai, fogja ezt a világot érinteni Krisztus második eljövetele, amit világ végének nevezünk. Ugye a természettudomány is tudja azt, hogy a világnak volt egy kezdőpontja, ezt ugye nagy boomnak hívják, és aztán lesz majd egy végső pontja, ez a nagy recs. A hívő ember azt mondja, hogy a kezdőpont az a teremtés, ami Isten műve volt, Isten tette lesz, és a világ vége, az pedig a Krisztus második eljövetele, a világ beteljesedése lesz, amikor az egész teremtés megújul, és a mulandóból, az időbeliből, az anyagiból, a veszendőből örökké válik, megdicsül ez a teremtés. Ennek mi is részesei leszünk, természetesen feltehetően nem a mi életünkben, a földi életünkben. És van Krisztusnak egy második eljövetele az egyén számára, ez pedig a halálának a pillanata, amikor az Úr szólítja, és kérdés az, hogy készen talál-e bennünket, vajon be tudunk-e menni vele a mennyegzőre, vagy az ajtó, ami be fog zárulni, az kizár bennünket onnan. Ez az igazi nagy kérdés, és éppen ezért az egyház arra tanít bennünket, hogy nem félni kell a haláltól, hanem a halálra gondolva, vagy a halál erőterében kell komolyan venni ezt az életet, amit csak egyszer lehet élni. Tegnap egy idős ember azt kérdezte tőlem, hogy mit kezdjen azzal, amit a tévében lehet hallani, hogy az előző életében ez volt, vagy az volt az illető. Ezek ilyen butaságnak hangoznak, én nem is szoktam komolyan venni, mert nem hiszem el, vagy nem szoktam elhinni, hogy valaki ezt komolyan gondolhatja. De amikor ez az ember ezt kérdezte tőlem, akkor rájöttem, hogy ez veszélyes, ez hitellenes beszéd, testvérek. És ezt mindig korrigálni kell. Nem volt előző életünk. Előző élete csak Krisztusnak volt, az is olyan értelemben, hogy ő preexisztens, hogy ő valóságos Isten. Ezért az evilági létezése, a fogantatása előtt ő már volt, ő már van, ő öröktől fogva van. Mi azonban a fogantatásunkkal jövünk létre, előtte nem voltunk, de a fogantatásunk után már nem tudunk nem lenni. Onnantól kezdődően visszavonhatatlanul van az ember, és az a kérdés, hogy ez a halhatatlanság, ami az embernek a sajátja, ez örök élete, vagy ez örök halál, hogy ez boldogító-e, vagy keserves ez a halhatatlanság, ez a múlhatatlanság. És ilyen értelemben, testvérek, az a készenlét az azt jelenti, hogy egyszer élünk, és ez már az az élet, amit csak egyszer lehet élni, és ennek következtében föl kell használni a nekünk adatot időt, a nekünk adatot lehetőségeket, meg kell próbálni élvezni az életet, amit Istentől kaptunk, és ugyanakkor pedig nem önző módon kisajátítani azt, amit Isten azért bízott ránk, mint tehetősekre, hogy azt továbbadjuk, hogy azt megosszuk, hogy azzal segítsünk másokat, akik nem kapták azt a tehetőséget, amit mi megkaptunk Istentől, mert vagy nincs erejük, fizikai erejük, vagy nincsen kellő tanultságuk, műveltségük, nincs kellő neveltetésük, nincsenek megfelelő anyagi viszonyok között, miközben mi rengeteg mindent kaptunk Istentől, és úgy kell ezekkel élni, hogy azzal használjunk másoknak. Ez jelenti a keresztény felelősség. És éppen ezért, testvérek, a régi öregek belefáradva a napi munkába nem beszéltek sokat az Úristenhez, hanem keresztet vetett öregapám is, és mondta azt az imádságot, amivel az egyház egyébként a napját befejezi, hogy a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg a mindenható Isten. És nyugodtan lefeküdt, mert rábízta az életét és rábízta a halálát is az Úristenre. És ezt vissza lehetne tanulni, testvérek. Mert hosszan nem fogunk tudni mi sem imádkozni este, mert az ember elfáradt, mert az embernek szétszórtak a gondolatai, mindenféle nyomasztja, mindenféle dolog elvonja az imától a figyelmét, de ezt meg lehet tenni, hogy az ember minden nap imádkozik a jó halál kegyelméért, hogy aztán reggel, amikor elkezdődik a napja, akkor örvendjen a föltámadás reményének, mert az új nap az egyház számára mindig a föltámadás reményét jelenti, és ezzel az örömmel tudja kezdeni a napját a hívő ember. Szóval erről szól ez a példabeszéd, testvérek, és tanítása viszámunkra, hogy van a Szentírásnak korhoz kötött tanítása. Nem csak az Ószövetségben van korhoz, kultúrához, világnézethez vagy személyiséghez kötődő része, hanem az Új Szövetségnek is. Pál itt téved, aztán a második Tesszalonikei levélben már korrigálja is ezt, hogy ő nem akarta azt állítani, hogy mi nem fogunk meghalni már, mint hogy ő is, az a közösség, a Tesszaloniki közösség nem fog meghalni, hanem csak azt akarta tanítani, hogy készen kell állni. Ma ugye az Úr napja van, érdemes elolvasni a két Tesszaloniki levelet, hogy lássuk azt, hogy a Szentírásnak valóban kettős természete van, egyrésztről az üdvösséget, a hit és az erkölcs dolgát tévedhetetlenül tanítja, másrésztről viszont az Új Szövetségben is van korhoz kötött tanítás, emberi beszéd, az Új Szövetség iratokból az íróiknak, az emberi szerzőknek a jelleme kiolvasható, az emberi egyéniségét tette lehet érni, Pálét is, Péterét is, Jánosét is. És ugyanakkor pedig, mivel ugye 3 évente van ugyanaz az olvasmányrend vasárnaponként, ez azt jelenti, hogy legalább 10 vasárnapon prédikáltam már erről, és most, amikor erre a vasárnapra készültem, akkor esett le a tantusz, hogy az egyházunk mit is, miért is ezt az olvasmányt teszi ez elé az evangélium elé. Ugye a bölcsesség könyvéből van a mai olvasmány, és az egyházatyák rengeteget vitatkoztak rajta, hogy vajon az a bizonyos olaj, ami szükséges a lámpába ahhoz, hogy a vőlegény elé tudjanak menni a szüzek, az vajon mi lehet. És mindegyik egyházatja a maga gusztusa szerint, a maga ízlése, spiritualitása szerint ragadja meg, vagy pontosítja, hogy mi is az a szükséges dolog, ami alkalmassá tesz a vőlegényre, jövetelére. Mondják, hogy ez a szeretet, mondják ezt, hogy az aszkézis, mondanak nagyon sok mindent. És most az egyházunk azt mondja, ezzel az olvasmánnyal ezt teszi az evangélium elé, és azt mondja, hogy a bölcsességet könnyen fölismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Azaz, hogy a bölcsesség az, ami az embert alkalmassá teszi arra, hogy bemehessen a vőlegénnyel a mennyegzőre, hogy bemehessen az üdvösségbe. Ez a bölcsesség, ez nem egyenlő a tanultsággal, testvérek. Ez nem okosságot jelent, nem műveltséget jelent. A bölcsesség az eligazodást jelent az életben, amikor különbséget tudok tenni a lényeges és a lényegtelen dolgok között. Különbséget tudok tenni a között, ami az isteni, és a között, ami mindörökre a földeké. Hogy mi az, ami múlhatatlan, ami megéri, és mi az, ami mulandó és nem éri meg, hogy az ember törekedjen rá, vagy hogy azért áldozatot hozzon. Ez a bölcsesség az, amit naponta kellene kérnünk az Istentől, a Szentlélektől, hogy tegyen bölcsé bennünket, hogy el tudjunk igazodni a világban, mert az, amit az Úr Jézus mond, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát, ez nem fenyegetés, testvérek. Ez a bölcsességnek a szava. Mindegyikünk meg fog halni, kivéve, aki életben találja még Krisztus második eljövetele, de mindegyikünk meghal, és ennek következtében készen kell erre lenni. Ez nem fenyegető, hanem tényszerű dolog. És azt szerint kell élni az életünket, hogy ezt tekintetbe vesszük. Azt mondja a Máté evangéliuma, hogy az ajtó bezárul. A halott nem tud már megtérni, testvérek. Már nem tud szeretni, már nem tud bocsánatot kérni, már nem tud megköszönni, mert a halállal lezárul az idő. Lezárul a változásnak a lehetősége. Már nem tud változni az ember. Az ajtó mindenképpen bezárul. És az a kérdés, hogy én bejutottam-e Isten országába, vagy nem jutottam be. Persze, nyilván tagadni kell minden tér képzetet az Isten országával kapcsolatban, de mivel emberek vagyunk, emberi képekben tudunk csak gondolkodni, magyarul, hogy be kell jutni, mert az ajtó végérvényesen, visszavonhatatlanul, kinyithatatlanul bezárul, és ott már nem lehet megtérni. Megtérni most kell. Megbízni Istenben most kell. A hitünk növekedése, az, hogy egyre jobban tudjak ráhagyatkozni az Úristenre, és egyre jobban bízzak benne, ennek most van az ideje. Ahogyan szokták mondani, hogy az érdemszerzés ideje a halál pillanatával lejár. De most lehet érdemeket szerezni, lehet tágítani az embernek a szívét, a lelkét, a vágyát az Úristen után. Persze megtehetjük azt, hogy evilági dolgokra vágyakozunk. Megtehetjük, hogy kétségbeessünk, hogy rettegünk, de megtehetjük azt is, hogy egyre inkább, egyre jobban megpróbálunk ráhagyatkozni a mi Istenünkre, hogy mielőtt még az ajtó bezárul, alkalmassá legyünk a bemenetelre. És ez a bölcsesség. Testvérek, itt már megszerveztük, csak aztán nem jött össze, hogy a gyerekeket elvisszük Pestre, a Váci utcában van az angol kisasszonyok temploma. De aki arra felé jár, mindenképpen menjen be, az egy eredetileg dobonkos templom volt, és a pad hátulján ilyen barokk intarzia van. Senki nem veszi észre, mert annyira művészi, és annyira szép, és annyira visszafogott, és elegáns, hogy az ember nem veszi észre, mert a barokkhoz harsány szokott lenni, ez pedig teljesen visszafogott, de gyönyörű. Ezt egy írástudatlan dobonkos szerzetes készítette. A nevét sem tudjuk. Úgyhogy amikor én oda bemegyek, mindig így meg szoktam simogatni, megköszönve azt, hogy az ő bölcsessége, ami nem tanulság volt, milyen gyönyörűséggel tudott létrehozni. Akkor, amikor leparasztozzák egymást az emberek, azt gondolom, ez végtelenül megalázó, hiszen a parasztember bölcs volt. Pontosan tudta a vetés idejét, az aratás idejét, tudott olvasni az idők jeleiből. És nekünk ezt a bölcsességet kell Istentől kérni, hogy el tudjunk igazodni a világban, hogy különbséget tudjunk tenni a dolgok között. Ugye azt mondja a művelt latin, hogy qui bene distinguit, bene docet, aki jól különbözteti meg a dolgokat, az jól tanít. A szülőknek meg kellene tanulniuk azt, hogy megkülönböztessék a dolgokat, hogy a gyerekek megértsék, hogy mi az, ami a javukra van, és mi az, ami a kárukra van, hogy mi magunk is meg tudjuk különböztetni az Isten dolgait a mulandóságtól, hogy fölismerjük, hogy mitől kell félni, és mitől nem kell félni, mi az, amire törekedni kell, és mi az, amit kerülni kell. Ez az a bölcsesség, amely olaj lehet a lámpásban, és hogyha ez az olajunk megvan, ez a bölcsességünk megvan, akkor amikor ha vőlegény késik is, és el is álmosodtunk, és el is aludtunk, akkor is, amikor mégis érkezik, akkor lesz mihez nyúlunk, lesz képesek leszünk bemenni vele a mennyegzőre. Úgyhogy testvérek, nyilvánvaló azért kell az embernek a vallását gyakorolnia, mert ez megőriz bennünket abba az irányultságba, hogyha mégis megnehezedik rajtunk Istennek a keze, akkor azt fogjuk tudni mondani, amit mondani akarunk, akkor nem a kétségbeesésnek a szavai, nem a káromlásnak vagy a trágásának a szavai tódulnak föl az ember ajkán vagy száján, hanem az imádásnak, a szeretetnek, a hódolatnak, a bizalomnak a szavai. Úgyhogy ezért vagyunk itt testvérek, megadjuk Istennek, ami az Isteni, az imádást, és ugyanakkor pedig gyakoroljuk magunkban azt a tájékozódást, hogy föl tudjuk ismerni, mi tartozik Istenhez, és mi az, ami megmarad az örök életre, és mi az, ami biztosan el fog elnyészni. Amen. Most halljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, szűz már és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk testvéreim, mennyei atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghívott szeretett fia mennyezőjére.
Hogy az egyház pásztorai ébren örködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött.
Kérünk téged, hallgassad minket.
Hogy a gazdag népek és a jólétben élő emberek ráébredjenek a szegények iránti felelősségükre.
Kérünk téged, hallgassad minket.
Hogy a föld élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a Krisztussal való találkozásról.
Kérünk téged, hallgassad minket.
Hogy életünk végén a szenteket olajával megerősítve eljussunk a szent színed látására.
Kérünk téged, hallgassad minket.
hogy megkapják az őszinte bűnbánat kegyelmét mindazok, akiket hirtelen halál ragad el a földi életből.
Kérünk téged, hallgass minket!
Mennyi atyánk, egyszülött fia tanításából tudjuk, hogy van örök élet. Segíts, hogy az örök életre hívó szabad, bírasztva és fölkészülten találjon minket Krisztus a mi Urunk által. Krisztus áldozatát Hertáért és a közösségünk betegeiért és öregeiért ajánljuk föl a mennyei atyának.